Sós Karamella. Vonzások és választások. Madarász Éva és Epres Attila műsora.
Kezdjük, szervusztok, jó napot!
Jó napot kívánunk!
Esik a hó, látjuk innen az ablakból, és a köszegi barátaim most indultak hazafelé, full rózsaszín az egész térkép, ott szakad a hó, meg Szegeden, meg Pécsen is, úgyhogy gyönyörű telünk van.
Olyan szép a hó ott, ahol megmarad, így a városban kicsit bonyodalmakat okoz, de azért szeretjük. A mai témánkról...
Ez itt a Sós Karamella.
A mai témánkról...
Kávé, tea, rum, bum.
Rumbum nincs, kávé van, és teja. Mondjad akkor.
Nem, tessék mondani, mit szerettél volna beharangozni?
Hogy ahogy szoktuk, most is két vendéget hívtunk, egy teaszakértőt és egy kávészakértőt, ők már itt ülnek velünk.
És nekünk is van közünk ehhez a két italhoz erősen.
Igen, én nagyon szeretek kávézni, az Attila pedig...
Én pedig most idén nyáron egy másik műsorfolyam kapcsán belecsöppentem a tea világába, hiszen jártam Japánban. 9 hónapig voltam Tokióban, aztán Kiotóban.
Napig.
9 hónapig, ezt mondtam. Aha. Meg is szültem valamit akkor. Nem, 9 napig. Aztán átmentünk még egy-két kisebb városba is, de mindenhol szembe jött velünk valamiféle teaház, vagy teaivás, de nekem a matcha tea ütött be igazán, majd erről is fogunk beszélni, gondolom. És hát te meg gondolom el fogod mesélni, hogy Milánóban hogy jött szembe velünk.
Milánó nekünk egy nagyon, nagyon kedves úti célunk volt tavaly, és ott találkoztunk egy nagyon furcsa helyzettel. Nem, alig mertünk bemenni egy házba, ahol ilyen csodás fények voltak, meg úgy nézett, igen, egy palota volt, és aztán láttuk, hogy egy hatalmas sor van ott, azt gondoltam, hogy egy kiállítás, és aztán kiderült, hogy az egyik ilyen hatalmas, nem akarom kimondani a nevét, kávécégnek az üzlete van ebben a palotában, ahol egy gyönyörű vörösréz kávépörkölő gép van középen, és így lehet látni a kávé útját, ez nekem elképesztően tetszett.
És ott mászkált kötényben a mester.
Igen.
Nézte az adatokat, belenyúlt a keverőkanállal, adagolt valamit.
Csodálatos illat volt, úgyhogy az azt hiszem, hogy én örökre szóló élmény. Hoztam is egy bögrét, azóta is milánói bögrémnek hívom, és az az egyén.
Egy személyes kotyog volt, aminek olasz színe van, ugye egy B-vel kezdődő Ialettivel folytatódott.
Attila.
Amit legnagyobb bánatomra aztán olvastam a hírekben, hogy megvették a kínaiak, tehát ez a nagyon ősi olasz kávégyártó cég, vagy kávéeszközöket gyártó cég, ez most már nem saját olasz tulajdon.
Hát nem baj, úgyis kávézás helyett teázni fogsz, nekem megmarad a kávé.
Jó, imádjuk mind a kettőt, viszont vannak emberek, akik megesküsznek rá, hogy a kávé az... úgy, ahogy van, egészségtelen, és fölborít mindent. A másik fele meg azt mondja, hogy ne így átehet, mert megőrülsz, mert abban meg olyan van, ami nem jó. Én egyiknek se hiszek, szerintem mind a kettő isteni cucc, majd meglátjuk, hogy ezt hogy
fejtjük. Úgyhogy be is mutatnám a vendégeinket. Itt van velünk Rajzó Kontor Kornélia, aki a Magyar Japán Tea Egyesület vezetője, és...
Szervusztok!
És
Nezvál Máté, akinek köszönjük szépen, hogy beugrott az utolsó pillanatban. Kávépörkölő mester, barista és a magyarországi speciality, vagyis új hullámos kávékultúra egyik meghatározó alakja. Szervusztok!
Sziasztok!
Boldog új évet!
Boldog új évet mindenkinek! Akkor először a hölgyet kérdezem, hogy szerinted van valami egészségtelen egy erős teában? Hogy indítsunk innen a borzasztóság felől.
Én teljes mértékben azt hiszem és vallom, hogy ahány ember annyi félék vagyunk, annyi féleképpen működik a szervezetünk, és nincs egy olyan életelixír, ami mindegyikünk számára jó lenne, úgyhogy bármennyire is én, mint te a művész, nem fogom ezt mondani, majd később remélem, hogy lesz rá lehetőségem, hogy elmondjam, hogy én hova is pozícionálom a dolgokat, és ezt az egész te a művészet dolgot, de tényleg azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a saját szervezetünket ismerjük, és a saját szervezetünknek az igényeit azt észrevegyük, és hogy reagáljunk rá, hogy akinek a kávé, akinek a tea, akinek mindkettő. Én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül a határvonalakat húzni.
Máté, te mit gondolsz erről?
Ó, abszolút egyetértek ezzel. Talán annyival egészíteném ki, hogy ez hangulatfüggő is lehet, mondjuk az én esetemben biztosan, hiszen én ugyanúgy szeretem a teát ilyen szempontból, mint a kávét, illetve a hatásmechanizmus, meg ugye a kultúra, hogy honnan jött, ami egyszerre lehet ugye egy élethelyzethez köthető, vagy egy szituációhoz, vagy megszokásokhoz, vagy gondolok itt arra magára, mennyi időnk van.
Tehát,
így van.
Nem úgy értem.
Fogyasztásra.
Igen.
Így van. A kifejtésre.
Mert így a kávénál ugye lehet természetesen azt is elhúzni egy hosszú folyamattal, de ugye tudjuk, hogy mostanra már a túlnyomó rész, főleg itt Európában a kultúrája az akkor épült, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb, és lehetőség szerint is itt a közben fogyasztjuk el, amivel én nem értek egyet, de ez más.
Csoda.
Séta közben?
Hát ugyanezek az elviteles kávék.
Hát igen, ez olyan, mint a junk food, meg a gyors étkeztetés. Hát,
de valahol meg ugye érthető is, hogy...
De a kultúrájából elvesz.
Mindenképpen, tehát hogyha most ugye ha azt a technológiát nézzük, ami lehetővé tette azt, hogy ez nagy mennyiségben, egyébként nagy és jó minőségben gyorsan elő lehessen állítani, tehát az espresso technológiát, ott még mindig ugye, ha már az olasz példánál járunk, akkor ugye klasszikusan úgy nézett ki egy olasz espresso bár, hogy bementünk az egyik ajtón, kivizettük az italunkat, oda mentünk a barisztához a cetlivel, az elkészítette nekünk néhány, fél perc, egy perc alatt az egészet, mi ezt felhajtottuk, és távoztunk a másik ajtón, tehát, hogy
igen, még, igen. Ez még mindig... Ez még sokszor így van, most is.
Most ott még igen. Na hát, ez, amit ugye aztán nyilván a meg nem nevezett milánói kirándulás tekintetében azért alaposan át lett formálva a papírpoharak és az elképesztő persze. méretek keretében, úgyhogy...
Igen. Mondjuk ott a kultúrából annyit visszakaptunk ebben a híres cégpalotában Milánóban, hogy egészen csodálatos készletet raktak ki, amit minket ott meg lehetett csodálni és meg lehetett venni, az igazán szép majolikától az üvegig a legfinomabb faárukig, tehát amit a cég föl tudott találni dizájnban, az mindenénk volt rakva, és állati jó hangulata volt az egész.
Én Kornéliától szeretném azt kérdezni, hogy te hogy keveredtél oda, hogy te legyél a Magyarországi Japán Teha Egyesület elnöke? Mert biztos, hogy nem úgy jött, hogy most én alapítok itt egy ilyet. Honnan indult ez a szenvedély?
Igen, próbálom nagyon röviden a long story short felkiáltással. Nagyon sok benne azt gondolom, hogy én mondjuk a véletlenekben nem hiszek, tehát hogy az életem olyan kis morzsákat tett le elém, hogy ezekből így összeadódott a történet. Nagyon röviden középiskolás koromban úgy adódott, hogy elég felkapottak voltak a cserediák programok, ami főleg azért ugye kulturális cseréről szólt, nem nyelvtanulásról, ugye ezt akkor is nagyon hangsúlyozták. És egy ilyen cserediák programban vehettem részt, így kerültem először Japánba, és Japánban nyilván nagyon-nagyon sok új impulzusért, tényleg a szüleim, édesanyám, édesapám egy felkiáltással tudott csak elengedni 17 évesen egy ilyen távoli országban, ahol ők még soha életükben nem jártak, hogy próbálj ki mindent, amit csak tudsz, és próbálj meg belekóstolni a kultúra legtöbb szeletébe. És hát figyelembe véve azt, hogy én gyerekkorom óta egy nagyon intenzív kultúrközegben nőttem föl, amiben a zene, a néptánc, a hagyományos magyar művészetek jelen voltak, egy népi brácsa, hegedű, opera, éneklés, néptánc, mindegyike foglalkoztam. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Japánba, amikor oda kerültem, és középiskolásként próbáltam megismerkedni az ottani kultúrával, akkor a művészeti ágak volt számomra a legkézzelfoghatóbb dolog, hogy azokon keresztül próbáljam megérteni a japán embereket, az életfelfogásukat, és hát persze egyike volt ezek közül a sok művészeti ág közül, amivel ismerkedtem, írásművészettel, virágkötészettel, teaművészettel, és a teaművészet volt az, ami a leginkább mély hatást gyakorolt rám, így az első pillanattól kezdve, hogy abba kezdtem belásni magamat.
Máté, neked hogy alakult ki ez, vagy mi volt az első pillanat, ami komolyabban?
Mi lögdösött a kávé felé.
Beütött kávéügyben.
Igen, nekem inkább ilyen családi predesztináció nagyjából a dolog, ugye édesapám még 89-ben kezdett el kávégépekkel foglalkozni, és akkor nyilván én is erre vonalra kerültem rá. Hát voltam most már azért ennek jó 30 éve, kicsivel több, amikor egy ilyen sörösök esetlenállva készítettem az első kávé vagy eszpresszókat, ugye még nem értem fel a gépet akkor.
Karos géppel?
De persze, igazi olaszokkal, és akkor mondjuk úgy, hogy késnyörő típusként mi az nem értük el a csészéket, úgyhogy én valahogy így csöppentem bele, de aztán igazából így professzionális szinten, tehát addig is mindig így részese volt, de hogy professzionális szinten most már ilyen 20 éve úgy nagyjából, hogy megragadtunk ennél az egésznél, tehát hogy ilyen 2004 környékén, amikor ugye az első bariszta iskola is megnyílt itt Magyarországon, akkor gyakorlatilag annak a keretein belül már...
2004?
Igen.
Tehát előtte nem is volt ilyen...
Hát a bariszta szakma, meg képzés, ilyesmi képzés. Az szinte egyáltalán nem. Tehát, hogy az
elég későn kapcsolódtunk.
Igen. Ahhoz képest, hogy milyen nagy a kávés múltunk, mint magyar nemzetnek, így ehhez képest ez a fajta része, ez viszonylag későn kezdődött, tehát ez szoktam mondani, hogy még viszonylag új piac vagyunk. Még
mondjuk egy, el.
Viszonylag későn tudtam meg, hogy az Illi kávé az egy magyar ember nevét viseli.
Így van, igen, ő is részese volt ennek a...
És ő egy régen született ember volt, akiről nem beszélek.
Igen. Hát aztán Trieste-ben, ugye ő állt neki aztán annak, hogy egy kicsit minőségibb vonalakat képzeljünk el, ugye hogy is mondjam, a nagy mennyiségű kávékészítés.
És ott keretében. Olaszként vagy magyarként csinálta ezt?
Hát ott már inkább olasz, de ugye nyilván felmenők között, ugye, abszolút jelen voltak, úgyhogy így landoltam aztán benne. Igazából hát igen, ez 2004, ugye 6-ban voltam a VB-n, kint Bernbe, és akkor igen, mert amilyen kávésok azért nem nyugszunk egyszerűen, és 6-7 kategória is van, amiben VB-t rendeznek, úgyhogy ez a barista kategória tekintetében.
Na, nem akarom elvenni Kornélia kenyerét, gyorsan felolvasok valamit,
igen,
amit a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeumnál lehet elolvasni. Dr. Horváth Tibor 48 és 72 között, ugye múltszázadról beszélünk, igen, volt az igazgató, első magyar származású teamester, aki abban a japán teaiskolában tanulhatott, amelyet Sen Rikyu nagymester alapított a 16. században. És ezt mondja a kertről, erről a japán kertről: a kert a kunyhó és az enteriőrje hármassága, az önzetlenséget, a mulandóságot, a végső üdvöt idézi a résztvevők emlékezetébe. A kunyhó ajtajának alacsony szemöldökfájjal kényszerít, hogy lehajtott fővel megalázkodva lépjünk be rajta, a kövek, stb. Tehát, hogy itt valami már a kezdetektől fogva, ugye, hogy ő Japánból hazajött, érezte, hogy ennek van valami nagyon szép, csöndes kultúrája.
Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy én is az elmúlt években, amikor egyesületi szinten elkezdődött az együttműködés a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeummal a két szervezet között, és megálmodtuk a Hopp Ferenc Múzeumban azt a teaszobát, ugye 2 évvel ezelőtt létesült, és a mi iskolánknak, amit én is képviselek, a nagymestere személyesen adott hozzá jóváhagyást, engedélyt és tervezésbeni támogatást. Úgyhogy nagyon érdekes volt számomra is, így már 27 éve teázóta a művészetet tanuló gyakorló emberként azzal a ténnyel találkozni, hogy volt már itt Magyarországon olyan, aki ugyanennél a családnál tanult, és sajátította el a mesterséget, ugyanis Horváth Tibor is ugyanannak a Szennik Rikyúnak az egyik leszármazottánál, mint nagymesternél tanulhatott a háború idején, mint akinél aztán én és még 4 társam Magyarországról eddig valaha tanulhatott kint. Csak
már a negyedik nemzedék körül, akivel itt beszélgetünk erről az ő családjukból.
Hát mi most már hát a 16. generációnál járunk, tehát a Rikyu a 16. században hozta létre ezt a művészeti ágat többekkel közösen, és határozták meg a szabályrendszerét, filozófia rendszerét, esztétika rendszerét, és ezt azóta úgy, ahogy ugye császárság van Japánban, ahol ugye születni lehet egyik generációból a másikba, ugye a következő utódnak, a tea család is ugyanígy működik a 16. század óta, hogy Szent Rikyúnak az egyenesági leszármazottai azok, akik a nagymestereink, akik gyakorlatilag segítik az egész művész közösséget, és a mai napig mi a 16. generációnál járunk. Ezek azok az emberek, akik jogosultságot és gyakorlatilag képesítést adhatnak a mestereknek, a tanítványoknak, hogy ők már pedig innentől kezdve a család nevében ezt a kulturális örökséget segíthetnek továbbadni a következő generációk számára. És Horváth Tibor is egy ilyen képesítéssel és pecséttel rendelkezett, hogy a család nevében ő ezt oktathatja, vagy hogy bemutathatja embereknek, és én is ezzel a pecséttel rendelkezem, csak egy kicsit később.
Nagyon
csodálatos. Máté, engem az érdekel, mert mondtad, hogy ami magyarországi kávékultúránk, erről tudsz nekem hosszabban beszélni, hogy keveredett a kávé Magyarországra, és aztán hogy alakult ki itt a kávézás művészete?
Hát nincs annyi időnk szerintem, de megpróbálom nagyon gyorsan ezt foglalni. Ugye az olasz kávékultúrát szokták kiemelni, meg ugye a sógoraink, ugye a bécsi kávékultúra, mert ehhez képest azért milyen egy kicsit régebb ott ástuk hangot bele, de ugye ez a törököknek köszönhető.
Igen,
tehát,
igen.
Ugye 300 évvel ezelőtt már bőven beérkezett hozzánk ugye a törökökön keresztül a kávé, de úgy igazából az aranykorát azt hát ugye a századfordulón érte el, ahol ugye a kávéházaknak egy ilyen teljesen más funkciója volt, mint ami most.
De ők honnan vették a babot alapvetően?
Hát ugye hozták magukkal gyakorlatilag Arábiából, ugye Etiópián keresztül karavánok, így van, igen. Ez egy még teljesen más feldolgozás, de még a mai napig ugye az arab kávé is egy teljesen más megközelítés, meg annak is egy más jelentősége van, meg kultúrája. Ebbe is volt lehetőségem belepillantani egy 3,5 év Közel-Kelet során, úgyhogy ott azért voltak érdekes kérdéskörök, meg
milyen ország volt?
Én egy Emirátusokban éltem egy 3,5 évet, és akkor így az Észak-Afrika Közel-Kelet tartozott nagyjából hozzám, úgyhogy ott volt a felfedezése ezeknek a különböző dolgoknak. De ugye az egy merőben más világ, meg nyilván annak megint csak van egy kulturális töltete az arab kávénak. Ez nem összekeverendő ugye a törökkel, ami megint ugye egy másik elkészítési módszer. De hogy visszakanyarodjunk ide a magyar vonalra, itt igazából ugye a kávéházaknak volt egy annyira meghatározó funkciója az emberek életében, ami ugye ez a megtelő város keretében, hogy mégis legyen egy szalon funkció, ami egy félig publikus, félig privát része az embernek, ahol találkozunk, ahol egy napot el tudunk tölteni, ahol régen egy hatalmas dolog volt, hogy egy kávéház egész nap nyitva lehetett, és akkor a sajtók jelenlétében a törzsvendégekkel kiment a tulajdonos, és egy Dunárból bedobta a kulcsot a vízbe, úgyhogy...
Igen, meg 0-24.
Így van, tehát a törvényileg határozó volt, hogy hány biliárdasztalnak kell legyen, milyen belmagasságnak, igen, tehát azért ez másik igen, világ igen. Volt ilyen szempontból, és az abszolút kedvencem, hogy régen volt arra törvény, hogy kávérontásért dologház járt, úgyhogy...
Ó, de komoly! Ezt
én nagyon visszahoznám.
Vajon, hogyha valaki elront egy teját, azt nem kéne börtönnel büntetni?
Hogyne? Hát azért abban az időben ismerjük, hogy ugye a szamurájok idején, a shogunátus idején, amikor a 16. századról beszélek, hogy ez a művészeti ág létrejött Japánba, igen. Az a shogunátus ideje volt, ahol tudjuk, hogy mivel járt az, hogyha valaki vétett. Hát ugye a harakiri, a szeppuku, ugye a rituális öngyilkosság. Egyébként az alapító mesterünk Senrikyu, ő maga is Hideyoshi utasítására, a hadúrnak az utasítására a szeppukut kellett, hogy elvégezzen, és őt így vesztettük el.
Rossz volt a tea?
Nem, ő kitűnően csinálta a tea, de...
Vagyunk, azért
kérdeztem. Nem. Túlságosan is megelőzte a korát, én azt mondanám. És az előbb, amit pont ugye felolvastál, hogy lehajtott fejjel, ez az alázatot mi egy kicsit rosszul értelmezzük. Tehát azért a japán alázatban nagyon-nagyon, igen, egy pejoratív értelme is van nálunk, ez abszolút nem így van Japánban. Én mindig azt mondom, hogy annál boldogabb érzés, amikor valakit alázattal szolgálhatunk, annál nincsen egy teaművész számára annál jobb érzés, és ezt mi nagyon félreértelmezzük. És bocsánat, tehát, hogy pont ez volt, hogy ő hozta ezt a szabályt, hogy háborús időben, a shogunátus idején csak úgy tudunk egy ellenpontot állítani a háborúskodó felek között, ha azt mondjuk, hogy a vendéglátásban, amiben mindig a szeretetnek kell dominálnia, hozzunk olyan vendéglátási szabályokat, és ekkor alapult meg a japán teaművészet, amiben a békesség, a harmónia teremtési szándék, és egymásnak a nyugodt pillanatokkal való megajándékozása lesz a fő célunk. És ugye erre mondta azt, igen, a bépöke jelleggel, hogy egy szamurájok idejében mi az, amit sose csinált egy szamuráj, egy hadúr? Hát a kardot a hátáról soha nem vette le, az egy veszett ember volt, aki elhagyta a kardját. És mit mondott, hogy a háború idején én csak akkor tudom a vendéglátásba ezeket az értékeket megteremteni, ha egy kicsi ajtót csinálok, ami nem tudsz bebújni a kardoddal együtt, tehát bele kényszerítette őket, hogy tedd le a kardodat, cserébe én neked nyugodt és békesség teljes pillanatokat fogok oda bent adni. Tehát semmi rossz érzés nem volt a fejhajtásba, egyszerűen csak belekényszerített mindenkit abba, hogy mindenki álljon meg egy pillanatra, és bocsánat, ehhez egyetlen egy dolgot mondanék a tanítványomnak is, mindig ezt mondom. Ezért figyeljetek nagyon arra, tanítványomnak ezt szoktam mondani, hogy amikor megérkezik a vendéged, amikor mi ezt közösségben gyakoroljuk, nehogy ott legyél a te a szobában, abban a térben, ahova a vendég megérkezik, mert nem előttünk hajt fejet a vendég. Ha én benn lennék a te a szobába, akkor kellett volna rögtön Rikyúnak szeppukut végrehajtani, ha ott van, amikor Hideyoshi lehajtja a fejét. De nem, üres a szoba. És ez maga, ez egy gesztus értékű, hogy én most egy pillanatra megállok, és egy más attitűddel érkezek meg a te a szobába, és utána érkezik meg a vendég, látó, hogy méltóság teljesen szolgáljon
minket. Milyen érdekes, ez tőlem borzasztóan távol áll, amiről te most beszélsz, sokkal közelebb van hozzám. A század előnek azok a kávéházi, az a kávéházi hangulata, amikor a budapesti író és költő elit ücsörgött a kávéházban, az újságboton lapozgatta az újságot, és közben kávézott, beszélgetett, cikket írt. Tehát, hogy hozzám ez a kicsit kötetlenebb, kicsit bohémebb attitűd sokkal inkább közelebb áll, mint ez a szigorú japán.
Hát igen, de ugye itt nagyon más történelmi korokról beszélünk. Tehát, hogyha most visszaugranánk a 16. századba, arra azért nem ez a fajta bohémság volt jellemző, itt nálunk se. Tehát, igen, hogy nem ezt a kort éltük, és mi, mint hagyomány, igen, a túlélés, és mi, mint hagyományőrzők, mi ezt hozzuk tovább. Tehát ez sose szabad elfelejteni, amikor a teleművészetet nagyon sokan ilyen túl szabályozott és nagyon kemény keretek közötti valaminek látja, akkor ez az ember, aki ezt látja, az elfeledkezik arról, hogy mi hagyományőrzők vagyunk, és a 16. századnak a dolgait őrizzük, és erre mondanám példaként, hogy mint azért mi egy kicsit hadd hasonlítsam magamat, ha már van zenész múltam, nem mindenki szereti Bartók kékszakálú herceg várát. Pedig jó, Bartók Kodály országa vagyunk, tehát hogy mi egy kicsit ez a véglet vagyunk, aki a zeneművészeten belül is, az már egy megint egy másik kategória, igen, amikor az ember ennyire akár nehéz üzenetet átadó alkotást is örömmel tud befogadni. Na hát ezek vagyunk mi a teás világban, a teaművészet.
Mi most voltunk olyan szerencsések, hogy eljutottunk végre, nem tudom hány év vágyakozás után az Amalfi partra. Nem tudom elmondani, Máté, azt a boldogságot, amit ott láttam, hogy lehet a kávét megcsinálni, leülni abban az esztétikai nívóban, és abban a választékban, ami ott előtt. Soha nem felejtem el, amikor először kértem Riminiben egy kávét, és azt mertem mondani a kávéházban, hogy kérek egy kávét, és hallgatok, most nem látják, de mind a két kezemet fölemelem, így csinált a pincér. Káfé! Hátramutatott, és föl volt írva 500 féle kávé. Az olyan ideges volt, hogy benne egy hülye, és azt mondja, kérek egy kávét.
Máté, milyen a jó kávé?
Olyan, mint egy jó tea.
Nem ezen nem jön át ide, légy szíves. Ne passzoljuk ennyire könnyen.
De azért nem szakadnék el attól, hogy mennyi párhuzam van egyébként.
Igen, így van,
abszolút. Az egész kérdéskörtől, tehát hogy azért, ha most visz, tehát azért indulok innen, mert a jó kávé az nem nálunk kezdődik, tehát csak úgy, mint a te, az is egy gyarmatárú, most így európai szemmel nézve ezt az egész kérdéskört, és ennek ugye a természetes termesztőhelye az, ahol egy jó ital elkezdődik, és ezért nagyon fontos az, hogy szerintem a ezt minden esetben kiemeljük, mint egy közös pontot, ha már vannak ellenpólusok ebben az egész kérdéskörben. És ezért ugye a farmok maguk azok, ahol a termesztő helyek, amik egy nagyon izgalmas helyek, ahol föl lehet fedezni ezeket a dolgokat. És nagyon legalább annyira meghatározóak, mint bármi más. Én úgy szoktam ezt leírni, hogy a kávé olyan, mint hogyha egy asztalt néznénk, aminek ugye van négy lába, és ebből bármelyik rövidebb vagy hiányzik, akkor már billeg vagy borul a kérdéskör. És ebben az egyik ilyen meghatározó oszlop vagy láb az ugye maga a termőterület, amiben nyilván most így belefoglaljuk ugye a terroárt, a feldolgozást, a farmereket, ugye és még talán a szállítást is. Egy nálam sokkal, de sokkal okosabb ember egyszer azt mondta, hogy ugye a kávé olyan, mintha egy ilyen látképet néznénk egy ablakon keresztül. És hogyha a feldolgozás az ablak, akkor ha ez koszos, tehát nem jó, nem megfelel a feldolgozás, attól még ugye a látkép, a tájkép az még előttünk van, de hát sajnos ezt nem fogjuk látni. És ugye ezért fontos az, hogy most már, és akkor itt a specialty új hullámra rá tekeredve egy kicsit, végre oda tudunk figyelni arra, hogy az egyes országok és termőterületek feldolgozása az rendben menjen, utána aztán a pörkölés, ami következő lépcsőfok, az megint csak ugye egy olyan szabályok és olyan keretek között ismételhetően jön létre, ami nem fedi be azt a látképet, tehát nem kezdjük el koszolni tovább az ablakot, hanem épp az, hogy megpróbáljuk megőrizni. Ugye erre szoktam én azt mondani, mint pörkölőként, hogy elég hálátlan a feladatom, mert én az ég egyet a világon semmit nem adok hozzá ez az egész folyamathoz, csak megpróbálom nem elrontani. Tehát, hogy egyszer a síromra azt írják, hogy valaha csinált majd egy jó kávét, akkor én már boldog ember lesz.
Szerintem most elveszünk egy kicsit vidámabb körületre, zenéljünk egyet.
Hangmérnök kollégánk berak nekünk valami jó kis zenét.
Fat boy playing on the street, I can hear him laugh from here. He knows his father, handsome and tall. His pretty mom has no wrinkles at all. He's got many balls to play behind the door. Still he's crying because he wants more. They tell me everything will be fine.
They tell me everything will be fine.
His dream is gone, it's all mine. They tell me everything will be fine.
They tell me everything will be fine.
His dream is gone, it's all mine.
It's all mine.
Jim Brick washing his new car. It's shiny, beautiful and wild. All the neighbors are standing around and saying how lucky you are. He's just smiling, but the tank's been empty for weeks. He's calm and engaging, behind the mask I know how he feels. Tells me everything will be fine.
Tells me everything will be
his
fine.
His dream is gone, it's all mine. It tells me everything will be fine.
Tells me everything will
his
be fine.
His dream is gone, it's all mine.
It's all mine.
It's not my cup of tea, because mine is full of starving, hatred and bitterness. It's not my cup of tea, because mine is full of darkness, hypocrisy and emptiness. It's better for me, better for the sweet drops of life.
Máté nagyon jót kérdezett az előbb. Kedves hallgatóink, itt vagyunk a Sós Karamellában, tea versus kávé, vagy tea és kávé témában, Rajzókantor Kornéliával és Nezvál Mátéval.
Akik?
Szóval Máté nagyon jót kérdezett. Máté egy híres barista.
Kornélia pedig kell a Magyar-Japán Tea Egyesület vezetője, akinek kitüntetése is van a japán nagykövettől, vagy nem tudom, hogy kitől és milyen, de majd erről beszélj nekünk. Miért kapnak ilyet az emberek?
Szóval a Máté azt mondta, hogy egy kicsit bajban vagyunk szerinte.
Igen, nekem alapvetően a kérdésem lett volna az, hogy mi ugye nyilván látjuk azt, hogy hogyan alakul át a kávéfogyasztás, és ez halmozottan gondoltam én, vagy gondolom én igaz a teára, de akkor megerősítettél ebben, hogy ez
igen.
Valóban látható, és de jó hírre is szolgáltál?
Igen, igen, tehát hogy én mindig bármit mondok, nyilván te a művészként mondom, és azt látom, hogy részben anyaként, három gyerekes anyaként részben, tehát a mindennapi életemből, de akár a te a művészi mi voltomból is, hogy rohamosan, tehát hogy rohanunk a fal felé megállás nélkül, tehát olyan tempóban gyorsul fel minden, hogy az egyszerűen már lekövethetetlen, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a tanítványoknak is, hogy mi vagyunk azok a, próbálunk azok az ellenpólusok lenni, aki megmutatjuk, hogy az egymás idővel való megajándékozása az egy örök érvényű érték. És mi ebben a rohanó világban is merünk megállni, merjük azt mondani, hogy gyere, adj nekem egy kis időt, és én neked adok egy gyönyörű vendéglátási élményt. És mindig azt a példát szoktam mondani, hogy bármelyikünk felidézi egy gyerekkori élményét, melyikünknek a nagymamája nem azzal kezdte, amikor kinyitottuk az ajtót, hogy és kisunokám, mit eszel?
De igen,
tényleg. Ugye?
És ugyan a mai... Ugyan még egy kicsit olyan rossz.
Igen.
És a rosszabbik változat.
És hogy ezt nagyon kevesen tudják a talművészetről, hogyha egy ilyen markáns, élettani hatású italt akarunk felszolgálni a vendégünknek, akkor én, mint egy nagyon-nagyon gondos vendéglátó, egy művészember, nem bízom a véletlenre az élményt. Éjgyomóra érkezett a vendég, és adom ezt az emésztés serkentő italt, nem fogja jól érezni magát. Először felszolgálok neki egy kaiseki menüsort, egy japán ételekből álló menüsort, hogy a szervezetét felkészítsem fizikailag. Ahogy a nagymama azonnal azzal kezd, hogy mit kérsz. És a nagymama is azzal nem mindig ezzel folytatta, főleg mert gyerek voltam, de utána mi megszakéztatjuk a vendégünket, hogy ugye a szellemi állapotát is egy ilyen kellemes, ideális...
És a szakély nem olyan erős, hogy oda
és nem olyan erős, hogy ezzel túloljunk a célon. Uh-huh. És amikor fizikailag és szellemileg felkészítettük a vendégünket, hogy ő most már köszöni szépen jó állapotban van, akkor az egésznek a megkoronázásaként kapja meg a macsateát. Tehát, hogy, és ehhez idő kell. Ehhez idő kell. Uh-huh. És én mindig azt mondom, hogy ne áltassuk magunkat azzal, hogy nincs időnk. Esetleg csak nem akarjuk megteremteni? Én meg akarom, és megteremtem ennek a fórumát, és megtanítom a tanítványaimnak, hogy hogy teremtsék meg ennek a fórumát, és lehetőségét, hogy állj meg, gyere velem, add nekem, és én adok neked valami szép.
Ez szép. Mondja,
igazából azt szerettem volna mondani, hogy én tényleg nem vagyok nagyon teás. Tehát akkor szoktam inni, amikor írok, és hosszabban kell koncentrálnom, és akkor szívesen iszom egy erős teát, mert ez egy kicsit tovább fenntartja, úgy érzem, az én koncentrációképességem, készségemet, mint amikor csak megiszom egy kávét. Viszont én nagy előszeretettel járok a barátnőimmel kávézni, hiszen ez egy kicsit olyan, én azt szoktam mondani, hogy nekem azért nagyon jó, mert nincs szükségem coachra, mert vannak a barátaim, akikkel mindent meg tudok beszélni, és így aztán kibeszéljük a problémáinkat, én is mondok valamit, amit én az életemből tapasztaltam, és esetleg neki segíthet, ő is mond nekem valamit, ami engem egy kicsit előre vihet, és közben kávézunk, és van egy kis szeánsz, leülünk, az ugye mindennek van hangulata, hogy az ember leül egy kávéházban, egy sarki asztal, és akkor hallod a gépek, akár a kávé, akár a tea főzésnek a zajait, akkor ahogy oda hozzák neked, ahogy az egy picit megakasztja a te beszélgetésed, de közben teljesen fontos kapcsolatot létesíteni azzal az emberrel, aki kiszolgál téged, és megteszi azt, hogy kedvesen szól hozzád három szót, remélhetőleg. És tehát, hogy nekem ez borzasztóan fontos, amikor kávézom a barátnőimmel, hogy ez nem csak egy ital elfogyasztása, ahogy te most az előbb a teáról beszéltél, hanem az egy szertartás, egy olyan szertartás, egy olyan életélmény, amitől én gazdagabbnak érzem magam, amikor kijövök az ajtón.
Azt akartam mesélni, csak gyorsan, bocs, hogy beléd folytam, azon már lettél a legőt, hogy hosszú éveken át voltam a hangja Luca Zingarettinek, ennek a Montalbano felügyelőnek, a szicíliai nagy írónak a hőse, a nyomozó, és akárhányszor elment, ő általában szegényebb rétegekben járkált, úgy kínálták meg kávéval, hogy hozott a házigazda egy ocska kis tálcán egy kotyogos kávéfőzőt, meg egy poharat. És a vendég töltötte ki magának mindig. Ez miért volt? Hogy ez úgy a legfrissebb, vagy mi történt?
Hát... Először reflektálnék a szertartásra, nem gondolod, hogy kitalálom a választ. Nem, csak hogy az azért fogott meg, mert szerintem, tehát, hogy visszakanyarodom még egy korábbi gondolatra is, hogy az, hogy találkozunk egy kávéra, vagy leülünk egy kávéra, na ez szerintem a mi magyar örökségünk ugye a kávé kultúrában szerintem. Tehát, hogy mi elsősorban azt mondjuk, hogy találkozunk majd egy kávéra. Nyilván ez attól függ, hogy milyen jellegű a találkozó, hogy van a sör is, meg a bor, de hogy javíts ki a tényleg, de azért ritkább, amikor azt mondjuk, hogy akkor ígyunk meg egy teát, hanem mi alapvetően ugye kávés nemzet vagyunk ilyen szempontból, hogy ha már dönteni kéne. És ezzel nincsen baj, mert ezek szerintem azok a pontok, ahol meg tudjuk találni azt, hogy most... lelassuljunk ugyanezen a vonalon, de látjuk még mindig a változást ebben. Ugye egy olasz kávés, hát nem mondom, hogy kávéceremónia, de hogy azért az nagyon vad lenne. Ugye ezekből a úgymond kotyogósból, gondolom ez egy ilyen, én erre gondolok, mert ez egy szélesebb kör, még nem hallottam róla, hogy most abból szolgálják föl. Gondolom ezt a frissességét akarták ezzel ugye jelezni adott esetben, hogy most akkor ő adagolja, meg tölti ki magának. De ez most már lehet, hogy így fából vaskarika, de...
Hát nem lehetem akkor különös hagyományra.
Én egy kicsit megszentségtelenítem a mi beszélgetésünket, és azt szeretném mind a kettőtöktől megkérdezni, ugye, hogy nyilván ugye te az olyan típusú teákról beszélsz, amik szálas teák, tehát amik nagyon gondosan összeválogatott levelekből készülnek, te pedig nyilván olyan kávékról beszélsz, ami egy komoly, jó helyen szedett kávébabról beszélünk, gondos pörkölés, nem tudom. Mi a véleményetek a kapszulás kávékról,
és?
Illetve a filteres teákról?
Milyen olyan szomorú arcot vágunk.
Igen, mind a kettőnél szomorú.
Kár, hogy nem láttak a hallgatók. Nagyon beszédes volt.
Nagy levegőt veszünk, igen.
Igen, osztozunk ugyanabban a kérdést.
Nagyon elszomorú.
Hogyan tudunk egy ilyen fórumon kultúráltan nyilatkozni?
Igen. Kérdés,
nem, hát...
Hiszen arról is beszéltünk, ugye, hogy így felgyorsult a mi világunk, tehát azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nagyon sokan, mivel alig van idejük, belelógatják azt a teafiltert, picit kiszedik, megisszák a teát, gyorsan lenyomnak egy kapszulát, és vajon ez minőség és gyorsaság szempontjából vajon van egy középút, amit azért el lehet találni, akár egy kapszulás kávénál, vagy akár egy ilyen filteres teánál, ami azért ad egy élményt is, de ugyanakkor gyorsan tudunk szaladni tovább.
Szerintem ez mindenképpen kompromisszum, legalábbis a mi oldalunkon, ha szabad így fogalmazni. Tehát, hogy abban nem lesz jó.
Tehát, én is ugyanezt szerettem volna válaszolni. Bocsánat, megint egy művész példát fogok hozni, tehát, hogy én hallgathatok otthon CD-ről egy zenét, hogyha azt mondom, hogy most 5 percen van, én ennyit szeretnék a zenéből befogadni, és a kedvenc számomat berakom, és meghallgatom. Tökéletes. Ez az én választásom ebben az pillanatban, élethelyzetben, ez a tökéletes megoldás számomra. És ne hasonlítsuk össze azzal, amikor évekig vártam arra, hogy egyszer az operában nézhessem meg a diótörőt a gyerekeimmel karácsony napján. Tehát, hogy gyakorlatilag igen, ez, hogy föl lehet-e gyorsítani. Persze, de én azt gondolom, hogy ez egy, kimerem mondani ezt a szót, hogy hazugság és önállítás, amikor azt mondjuk, hogy a mai felgyorsult világban, akkor ez a gyorsan tudok-e magamért jót tenni. Lehet gyorsan jól sportolni? Tehát lehet gyorsan mindent megtanulni? Lehet gyorsan egy egyetemi anyagot, gyorsan pikpak tanuljuk meg egy hónap alatt? Tehát, hogy
ez egy... elmélyülés felé.
Igen, tehát hogyha a minőséget szeretnénk, és ha meg akarjuk adni magunknak, adjuk meg a módját. Ha nem akarjuk megadni, ne adjuk meg a módját. Én ezt a köztes langyos állapotot én nem tudom hova tenni, hogy őszinte legyek.
Igen, meg szerintem egyébként megint csak mind a két fronton itt az ilyen megoldásoknál az italnak a funkcionalitása kerül előtérbe az egyéb talán sokkal fontosabb karakterisztikái helyett. Tehát, hogy gyorsan leverek egyet, mert hogy most elkezdjek pörögni, mert ugye mind a kettőnek a serkentő hatására vágyunk, tehát nem az ízélmény az, ami itt előtérbe kerül, ami és ugye természetesen maga a ceremónia még körbeveszi. Tehát, hogy azért alakultak szerintem ezek a megoldások ki, mert ott a funkcionális részét nézzük. Tehát, hogy valamilyen nincsen instant káposztaleves például, tehát, hogy ezt is látjuk, de hogy...
Jó a példa, nagyon igen.
De hogy alapvetően ott teljesen másodlagos minden egyéb karakterisztikája ezeknek az italoknak. Innentől kezdve... Tehát aki ezt választja, ő nem azért fogja azt az italt fogyasztani, mert azt az italt akarja fogyasztani. Most nagyon sarkosan szeretnék fogalmazni, akkor ezzel az erővel egy fémdobozt is ki lehet sziszenteni, ami most nagyon nagy divat, és már 18 év alatt nem is lehet vásárolni, mert gyakorlatilag erről beszélünk.
És azt gondolom, abban teljesen az az érzésem, hogy teljesen egy dologról beszélünk, hogy azért mindketten, akik rajongunk a saját magunk által szeretett ital irán. Tehát, hogy mindkettőnknek valahol ez a társas együttlét, amiről most már itt beszéltünk több körben is, hogy a társas együttlét, az, bocsánat, hogy ezt mondom, tehát, hogy van egy kávé a kezemben, van egy te a kezemben, nyilván legyen kitűnő, nyilván legyen kitűnően elkészítve, és akkor mondok egy ellentétet, most ez egy japános gondolkodás, mint hogy rögtön ellentétet állítok, nekünk szerintem kvázi mindegy, hogy a te, most egy kis túlzással, hogy a te vagy a kávé van a kezemben, hogyha egy kicsit nagyobbba próbáljuk nézni ezt a dolgot, egy jó, egy kellemes időtöltést szeretnék barátokkal kávéházban beszélgetve, egy te a házban a tatamin ülve, egy te a szertartás formájában, és ezzel nem azt mondom, hogy nálunk a kávét készítsük, vagy nálatok a tea legyen ott a kávéházban, csak azt mondom, hogy kvázi el tud törpülni akár az, hogy mi van a kezünkben, ha a fókuszt oda szeretnénk tenni, hogy mindkettőnek a kultúrája arról szól, hogy egy kiváló terméket adjunk az ember kezébe, miközben ő jól érzi magát abban a közegben, azon a helyen, abban a kávéházban, teázóban, teaszobában, emberek társaságában. És ez az, amit ki akarunk venni belőle, az emberi kapcsolatokat. Nem lehet pikpak emberi kapcsolatokat ápolni. Vagyis hát igen, de kompromisszumot kötöttünk.
Hát vagy az interneten, és akkor az megint elveszi a funkcióját.
És bocsánat, az előbb azt a gondolatot, hogy rohanunk a falnak, és pont ezért érzem azt, hogy kezd megjelenni az igény, és ez a válasz a kérdésedre, bocsánat, az igény arra, hogy hova mehetek, ahol lelassulhatok, hova mehetek, ahol értékes emberi kapcsolatokat kaphatok, hova mehetek, igen, ahol értékes időt kaphatok, kezdjük érezni. Én kezdem te a művészként érezni azt, hogy jelenik meg fokozatosan ez az igény. Ennek nagyon örülök. Annak nem, hogy miért jelenik meg az igény.
De ez valahol az, hogy mint szerintem sok minden másban is, ugye a mai világban, amiben élünk, tehát hogy most a gasztronómián vagy ezeken túllépünk, tehát hogy olyan extrémitásokba csapunk át, hogy mindig átlendülünk aztán előadultam, tehát hogy mesterségesen generálva egyfajta irányba elmegyünk, akkor az vissza fog lendülni a sikerül. Ugyanúgy is valahol ez az iga folyamat, ami...
Máté, beszélsz nekünk arról a világversenyről, vagy azokról a versenyekről, amit így egy pillanatra megemlítettél az elején?
Igen. Ez egy nagyon izgalmas világ, meg nagyon nagyba hozzájárult egyébként ahhoz, hogy a kávé, vagy ez a fajta kávézás, vagy ennek a különböző kávéknak az elkészítése jól ismerhetően elterjedjen, vagy benne legyen. Picit én már úgy érzem, hogy már nem igazán arról szól, amiről kellene. Ilyen szempontból, mert most már inkább egy mesterséges közeggé vált az, mint hogy szimuláljuk azt, hogy hogy történik egy kávékészítés. Tehát, hogy amikor 15 perc alatt meg kell csinálni 4 italt, vagy 4 bírónak ugye 4 eszpresszót, 4 kapucsinót és 4 különlegességet, akkor az így...
Az inkább verseny.
Ez egy verseny, és közben prezentálni kell, vagy beszélni kell, és most már kivétel nélkül szinte az nyer, aki elment egy termőterületre át, és várta, hogy lehújjanak a kis virágszirmok, tehát hogy most sarkítva, de hogy tehát egy barista esetében, akinek ugye a munkája az, hogy fölismerje a szemeket, tudja, hogy hogyan kell vele dolgozni, hogyan állítsa be azt a kávégépet, kontaktus legyen a vendéggel, tudja a törzsvendégeknek, mi a rendelése belé, mit szeret, hogy szeret, ajánljon, tudjon róla beszélni, és ezt rapid módon konzisztensen elkészíteni. Ezt egy ilyen inkább prezentáció, mert most már ennek hívják, ugye az kevésbé tudja szimulálni. Ettől függetlenül nekem egy ilyen eye-opener volt, mert nyilván ide eljutni, találkozni más országok kávéval, tehát hogy gyakorlatilag ez volt az első alkalom, hogy én világos pörkölésű speciality kávéval találkoztam, addig én így zászlóshajóként kell robuszta a kávéba, sőt olyan kávéval mentem ki, tehát hogy így...
A zene után megbeszéljük ezt az új hullámos kávé dolgot.
Szuper.
Spent about a week just thinking about how this woman tried to ruin my life. For 3 long years she spent my heart on door. Said she wanted to become my wife. Well, I moved just before I blew it. I packed my bags when I got here to it. I woke up, smelled the coffee, baby. I got on out. I worked 12-hour days, 5 days a week, trying to keep that woman off of my back. Well, she hollered and she moaned about the money coming in, till I thought that I was gonna crack. Well, I moved to the outskirts of town,
cause I refuse to be her clown. I woke up, smelled the coffee, baby, I got on out.
Vagyunk ismét, kedves hallgatóink a Sós Karamellában, kávé kontra tea ügyben.
A vendégeink Rajzó Kontor Kornélia és
Nezvál Máté, kávépörkölőmester, Kornélia pedig a Magyar-Japán Tea Egyesület vezetője. Adódik a kérdés, hogy ugye nem csak japán teázásról beszélgetünk, itt a világon nagyon sokféle nagy tea kultúra létezik. Hogy is van ez?
Igen, tehát én egy határvonalat húznék, és ezt nagyon nehéz még itthon a köztudatba bevinni, de azért, mert egyébként a mi egyesületünk is, a Magyarországi Japán Tea Egyesület 2001 óta van, jelentette, és pont a 2004-et említetted egy ilyen határvonalként, tehát hogy azért mi is még csak negyed évszázada vagyunk Magyarországon, és az egyetlen hivatalosan kihelyezett tagozatként, működő szervezetként vagyunk Magyarországon. Úgyhogy még gyerekcipőben jár, hogy megismerjük ezeket a dolgokat, és úgy hiteles definíciókat tudjunk beültetni az emberek fejébe, de én mindig egy határvonal húzásra szoktam kezdeni, hogy az angoloktól kezdve az oroszokon át, de akkor beszéljünk a magyarokról, a gyógynövény főzetekről, tehát hogy amit ne hívjunk teának, bocsánat, tehát hogy semmi köze nincsen a Camellia sinensis növényhez, ami maga a teának a megnevezése, innentől kezdve mi nagyon figyelünk rá, hogy az kamilla virág főzet, hás virág főzet, de nem is tea, de azért mi is ott vagyunk, ugye azért valamilyen ebben az ivási kultúrában. Minden kontinentális ázsiai országnak megvan a saját teaivási szokásrendszere, sőt vannak olyanok, akiknek régebb óta megvan, mint a japánoknak, de a japánok ebben is, mint nagyon sok mindenben egy olyan újszerű dolgot alkottak, hogy megvan a teaivási szokás, amit egyébként Kínától vettek át. Nyilván a tea is a kereskedelmi útvonalakon keresztül először onnan az Ázsiából, kontinentális Ázsiából érkezett Japánba, de mint nagyon sok mindennel tették ezt a japánok, hogy átvesznek valahonnan valamit, főleg ugye Kínából, és utána tökélyre fejlesztik, és valami olyan befejezést adnak hozzá, ami a világban sehol máshol nincsen meg. És én így fogalmaznám meg a japán tea művészetet, hogy vannak különböző a világban különböző teaivási szokások, eszközkészletek, tea elkészítési technikák, módok, és akkor az előbb te ugye említetted is, hogy itt lehetne beszélni ugye az ültetvényekről, feldolgozás technológiákról, termesztés technológiákról, technikákról, egyebekről, de a japánok tettek hozzá egy olyan eszmerendszert, életfelfogás, filozófia rendszert, és nagyon sok olyan szabályrendszert, amitől ez más lett, mint ami addig a világban bárhol jelen lett volna.
Na, és akkor...
Nem egy sima teázás, hanem egy teaszertartás, igaz?
Művészet. Ez egy művészeti ág. Így van.
És Mátének ígértem, hogy beszélünk a New Wave-ről.
Igen, hát ez most mondja, szerencsére idehaza is ugye egyre, meg világszinten egyre jobban megy. Ez egy nagyon meghatározó, meg fontos dolog szerintem, hogy a kávé történelmében, ami ugye fiatal dolog, de akkor is, hiszen hiszen végre át helyezi a fókuszt arra, hogy ez a folyamat, amit ugye az imént leírtam, ugye ez az a négy láb, tehát a feldolgozás, igen, a pörkölés, a technológia, meg ugye az elkészítés, ez mindegy láncolatnak a folyamata, hogy minden odafigyeljünk a jó dolgokra, és megteremti a lehetőséget arra, ha most speciality vagy új hullámról beszélünk, ez a kettő teljesen különböző. Ez nagyon fontos elmondani. Tehát a specialty, ez egy grading rendszer, ez egy osztályozó rendszer, hogy a nyers alapanyagot, a feldolgozott kávét, az milyen kategóriába esik bele. Uh-huh. Itt ebben egy nagyon-nagyon szigorú elvárásoknak kell megfelelni, és azon fel, hogy nem tartalmazhat semmi mást, ugye a feldolgozott kávé, nyers kávé, mint kávét. Meglepő egyébként, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogy senki se angyal a termőterületeken, ott a súlyt ezt növelni kell, mert ugye ez a gyarmatárú, mint említettem, ez egy nehéz kérdéskör. Emellett ugye egy pontozási, tehát szenzorikusan ízben kell nagyon magasan teljesítenie. Tehát most így azt mondhatjuk, hogy most a világ kávé termelésének, ugye ennek a több millió zsáknak, ugye nagyjából ilyen 3-4% a maximum az, ami ebbe a kategóriába beleesik, hogy specialty grade. De ennek semmi köze nincsen az új hullámos kérdéskörhöz, ez az alapanyagot jelenti, hiszen most még mondom fiatal piacként, ugye nagyon abban gondolkozunk, hogy hát, hogyha világos pörkölésű, akkor az már új hullámos vagy specialty. A világos pörkölés a következménye annak, hogy specialty, hiszen nem akarjuk elfedni annak a növénynek és annak a magjának az ízvilágát, fantasztikus komplex ízvilágát, azzal sejtétre pörköljük, amire régebben egy olasz kávés kultúrában például rá voltunk kényszerítve, mert nem tudtuk úgy elkészíteni, meg konzisztensen megpörkölni, meg olyan gépbe beletenni, tehát a másik hármról beszélve, hogy utána kétszer ugyanaz a dolog, vagy egyáltalán jó dolog jöjjön ki belőle. Aha. Most már hála végnek más, nyilván ez sokkal nehezebb, tehát megtalálni ugye rákterítő, baktérítő között nő, szintén ugye hasonlóképpen, mint ugye a tea, ez is magasan termesztett kérdéskörben, tehát hogy nagyon sok hasonlóság megtalálta ebbe, talán, sőt, ha jól tudom egyébként, mondjuk Ceylon, tehát Sri Lanka is, az régen kávétermelő terület volt, és aztán egy...
És később lett teás.
Hát kipusztult az összes kávé egy betegségnek között, és azóta ő kávéban mozog, ezt jól szóltam. Tudom, ugye?
Nem tudnám konkrétan megerősíteni, de én nagyon az ültetvényekben, én még mindig a művész oldalon vagyok, úgyhogy így nem követem. Igen, de a japán ültetvényeket követem, hogy ott hogyan alakulnak egyébként így az új termesztők.
Volt egyszer egy ilyen teakóstolom, és ott például a különböző elevációkat kóstoltuk úgy végig, hogy milyen magasságról érkező kertekből jöttek voltak, és ezért brutális különbségek vannak, tehát tényleg egyébként egészen elképesztő, és ebből is mondom, hogy rengeteg hasonlóság van. Igen. Ugye ebbe, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy visszakanyarodva és lezárva ezt a hosszú gondolatot, nagyobb pukli mentünk most át, de hogy a specialty az ugye az alapanyagot jelöli, és utána ezt megpróbáljuk mi nem tönkretenni.
Lassan a műsoridőnk végéhez érünk.
Igen, még és végszavakat fogunk kicsit.
Igazából azt hiszem, az a legszebb ebben a mai beszélgetésben, hogy egyik kötök se esett a másiknak, hogy a tea vagy a kávével emeljük le a voksunkat. És az, ami a végső következtetésünk lett, hogy mindegyik egy kicsit arra szolgál a mai szaladós, rohanós világunkban, hogy álljunk meg, figyeljünk egymásra, érdeklődjünk a másik ember iránt, és viseltessünk olyan szeretettel és alázattal, jó értelemben vett alázattal a másik iránt, hogy meghallgatjuk, és kiszolgáljuk őt, amivel ő úgy érzi, hogy egy érdemes, mert érdemesek vagyunk arra, hogy ő időt szánt ránk.
És Kornélia is, és Máté is tanít, úgyhogy kívánunk ebben sok sikert.
Köszönjük.
És elköszönünk kedves hallgatóinktól, Studer Dani technikus, és
Gerendai Barságnes szerkesztő, Epres Attila, és
Madarász Éva. Találkozunk a jövő héten. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Köszönjük szépen.
Sós karamella. Vonzások és választások.